úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék nékünk bőségesen, attól, aki volt, aki van, és aki eljövendő. Amen. Nagypéntek Isten tiszteletünk kezdetén fennállva, a 342. ének első versét majd leülve, ezt folytatva a második és harmadik verseit énekeljük, Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója. Hallgassátok meg Istennek azokat az igéit, testvérek, ahogyan megiratott számunkra,
A szenvedés történetben Lukács szerinti evangélium leírása alapján a 23. rész 35. és 47. 48. verseiben. A nép ott állt és nézte. Amikor a százados látta, ami történt, dicsőítette Istent, és így szólt, ez az ember valóban igaz volt. És az egész sokaság, amely erre a látványra verődött össze, amikor látta a történteket, mellékverve hallott. Jézus ismerősei pedig mindnyájan, és az őt Galileától fogva követő asszonyok távolabb állva szemlélték mindezt. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztus Isten fia egyszerű tökéletes áldozatának, értünk való áldozatának bemutatására Isten jónak látta, hogy nem csak a Bibliában egyéb szemléletes, érdekfeszítő történetek talpa eseményeit hagyja hátra, hanem a Biblia nyelvezete, az eredeti új szövetségi nyelvezet, a görög nyelv, és az általunk használt és szeretett magyar nyelvre vonatkozóan, azt felhasználva annak a titkait kibontva örökítse meg számunkra a Biblia végüzenetét, a megváltás titkát. Éppen ezért ma este két szócska lesz előttünk, amit megérthetünk legelőször Isten tiszteletünkben. Két egymáshoz tartalmában nagyon közel eső, csak formai megjelenésében eltérő szó, az egyik a látni, a másik pedig a nézni, igen. Ennek a két szónak, a látni és a nézni igének a formációi adják meg a nagypéntek hitet kulcsát ma este. Nagypénteket az élte meg annak idején jól, és nagypénteket az érti meg a mai napon jól, azért lesz a mással fel nem cserélhető kincse ennek az ünnepnapnak, aki nem csak néz, hanem lát is. Nézzük csak, hogy miről van szó. A Golgota hegyére egy meglehetősen feltételezhetően népes társaság érkezett. Azt gondolom, Jézus közeli rokonsága, barátai, tanítványai mellett, vagy azokon kívül főleg azok érkeztek a Golgota hegyére, a kivégzés színhelyére, akik edzettek. Az együttérzés mellett, a szimpátia mellett a kíváncsiság, azok az emberek talán százával is jönnek, akik úgymond bírják a látványt. Jönnek sokan nézelődni. Jönnek sokan bámészkodni, méltatlankodni, a szemüket legeltetni, szenzációt keresni, valami hírértékre szertenni, hogyan viselkedik majd ez a názáreti Jézus, amikor kínozzák és meghal, hogy aztán másnap, harmadnap, ötödnap, egy év múlva vagy 20 év múlva legyen mit mesélni ennek az eseménynek a kapcsán. A ma esti igében később ezek az emberek azok, akikre azt mondja a Lukács evangélista, ezek a látványra verődtek össze. Ez nem gyülekezet, ez nem közösség, ez egy összeverődő társaság, akik a kíváncsiság, az érdekfeszítő esemény hajtott oda a Koponyák hegyére, a látványra verődtek össze, és a látvány végezte után azt írja az evangélista, hogy mellüket verve hazatértek. Ez az egyik szó kifejezés tehát, ami rájuk vonatkozik, az eredetiben így csend, tereó, és mindjárt barátságosabban hallatszik a fülünknek, hiszen ebből jön az a magyar által is használt ismert szó, hogy teória. Akik csak bámészkodni mentek, akik csak nézelődni mentek Jézus kereszthalála körül az eseményeket, azok ilyen teóriát mentek gyártani. Mert a teória az emberi agy által kitalált, felépített szemlélet. És bármilyen tetszetős legyen egy teória egy embernek, vagy egy ember csoportnak a teljesítményeként, az emberi teóriák mindig tele vannak bizonytalansággal, titkossággal, sztorizik tudással, és az alján ott van a nyugtalanság. Az ilyen Isten jogai való szemlélődés végeredménye soha nem a lehetséges teljesség. Azt mondja, mellé merve hazatért a sokaság, akik csak nézelődni mentek, akik teóriát mentek gyártani. A mellverés igaz, az Ószövetség nép korában a bűnbánatnak a külső megjelenítése. Ez lett a nézelődésből. És ez lehet, ez lesz a bámészkodásból, az Isten dolgain való távolságtartó szemlélődésből, aki nem mer közelebb menni, aki nem mer közelebb lépni és látni a dolgok mélységét is, az egy ilyen felébresztett lelkiismeret furdalás jut el. A vallásos külső bűnbánat jelzését mellét merve, a lelkük megkungatva, megindulva, megrettenve, meg haza ez a tömeg. Kedves testvérem, ne légy! Te soha ne légy tömegember! Ne légy olyan, aki csak nézelődő, aki úgy éled le a földi életedet, hogy végig bámészkodod az Isten dolgait képes Bibliával, vagy sűrű belős Bibliával a kezedben, aki csak szájtátva nézed a bibliai eseményeket, vagy az egyház életének eseményeit. Soha ne legyél csak nézelődő. Nézd inkább úgy, hogy láss. Úgy, mint a százados, aki gyakorlatilag ugyanazt látta, mint a tömeg. Nem két Jézus szenvedett, nem hat kereszt állt a Golgotán, csak három Jézus középen és jobbra-balra, ahogyan olvastuk, hallottuk ma reggel is, két gonosztevő. Ráadásul a százados közben dolgozott. Mint centurió, a kivégző osztagnak volt a vezetője, keményen dolgozott, hiszen nem olyan egyszerű az a kivégzés, nem csak érzelmileg, hanem szakmailag is megvan szabva, hova lehet a szögeket verni, hogyan lehet a szenvedést fokozni vagy tompítani. De ez a százados nem csak nézte az eseményeket és nem csak részese volt, hanem látott. A nézésből látás, felismerés, elismerés lett, aminek a végeredménye nem egy még bizonytalan, kimenetelű, vallásos cselekedet, melvelegetés, a lelki ismeret fordulásnak a kezdete, hanem az, amit a százados látott, az hitvallás. Amikor látta meghalni Jézust, ahogyan látta meghalni Jézust, abban ő meglátta a lényeget. Meglátta a lényeget, ami azt jelenti, bár nem volt izraeli vallásos neveltetése, de átérezte a 31. Zsoltár 6. versét, ami Jézusnak az utolsó szava volt. Az a mondat nem egy kikeserves, tehetetlen mondat, a 36. Zsoltár első verse, kezedre bízom lelkemet, vagy ahogy a görög fordításban használja, az új szövetség, ahogy Jézus mondja, atyám, a te kezedbe teszem a lelkemet. Hát ezt látja a százados. Valaki az ellenségeiért, a kivégzőiért imádkozva úgy megy át az életből a halálba, hogy ezt imádkozza, kezedre bízom lelkemet. És még azt is lehet tudni, hogy ez egy este imádkozás a zsidóknál. Jézus, mintha azt mondaná, én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a tiéd itt van, atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Ez a mi keresztény imádságunk gyerekkorunktól. Jézus ezt mondja el izraeli nyelven, nyilvánvalóan izraeli közösségben és szokás szerint kezembe bízom lelkemet, vagyis úgy hal meg, mint amikor az ember este lefekszik, rábízza magát az Atyára. Úgy hal meg azzal a bizonyossággal, mint amikor álomba menünk, azzal a reménységgel, hogy az éjszakai nyugalom után lesz hajnal, villanat, lesz feltámadás, lefordítva nagypénteki eseményekre. A felébredés, az életbe, az elvilági és az eljövendő életbe való visszatérés bizonyosságával hajtja le kénkeservek között a fejét az Atya kezébe. Látott a százados, és ezt csak úgy azzal a szóval fejezi ki a Biblia, amelyet a mostani bátran megnyilvánuló nemmerő Galileából Jézus követő asszonyok szemlélődésére fejez ki, akik majd csak három nap múlva mernek szólni, akik még most messzebb állnak, de ugyanazzal az indulattal és ugyanazzal a szókifejezéssel, illetve a Szentírás az ő nézelődésüket, mint a százados látását, felismerését, mert ezek három nap múlva beszélni fognak, nem is akármit. Láttak és látnak majd nyitott sírt, és mondják majd a látás következményét, feltámad Jézus. Ez a különbség. Szóbelileg, nyelvtanilag, árnyalati a különbség nézni és látni, tartalmilag viszont kardinális. Mert ez a látás, amit a százados nyert meg, amivel az asszonyok rendelkeztek, ez mindig egy mélyülő hitet ad. Ez a látás mindig felismerést jelent. Ez a látás mindig helyes Isten keret, a helyes Isten keresésnek a magatartása. Ez a látás több a nézelődésnél, a bámészkodásnál, mert célirányul az embernek, és egyre mélyülő hittel ajándékoz meg. Ez a látás, a helyes magatartás, amikor itt az Isten tiszteleten együtt vagyunk. Ez a látás, a helyes magatartás, amikor otthon kézbe veszük a Bibliát, és lapozgatjuk, olvassuk. Ez a helyes látás, a jó életszemlélet, amikor a saját jövendőnk felett gondolkodunk, elmélkedünk, és elemezzük az életünk megtetőt. Ennek a látásnak ugyanis a Biblia igazolása szerint van folytatása. Amannak a nézelődésnek következménye van plegykálkodás, szenzáció, aggodalom, és egy életteória, egy életszemlélet, vagy úgy is szoktuk mondani, filozófia. Ennek pedig a látásnak mindig életformáló ereje van önmagunkra és másokra nézve folytatódása. Hát akik így látták az Urat nagypénteken, azok nem csak nézték, hanem kaptak valamit. És ezeknek a látó embereknek lett húsvéti ünnepe, találkozhattak húsvétkor, vagy utána való napokban feltámadó Jézussal, és kapták sorra szépen az eligazítást a jövőre nézve. Így zárjuk a szívünkbe, testvérek, nagypénteken a kereszt eseményét, mint akik nézték, eljöttünk valamilyen indulattal, semmi baj, ha nem a teljes tökéletes indulattal. A baj ott van, hogyha úgy távozunk, mint akik csak nézték, de nem látták a lényeget. Láss! És ebből a látásból legyen hitvallásod, tud elmondani, velem együtt értem halt meg, miattam támad fel Jézus. Én az övé vagyok, ő meg az enyém. A nagy találkozás bizonyosságában láttuk ma este az ige által, láttuk majd a nagypénteki esemény megjelenített formája által a látásnak az igazi lényegét, ami ránk vár még ezen az estén. Tegyük ezt azzal a bizonyossággal, hogy még most tükör által, homályosan, hit által láttuk Jézust, de a nagy találkozás, az ő visszajövetele napja tökéletes lesz arra, hogy szemtől szembe, nem kápráztatóan, egyszerű valóságban meglátják őt a szemünk. Amen. 342. ének 9. versét énekeljük, engem bűnöst kérlek.
Thank you. Íme, élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt. Várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indítatására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézus bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Isten, és ezt mondta. Most bocsánat el, Uram szolgádat, beszédet szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészített, minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izraelnek. Én vagyok ez az ember, és én látom Isten fiát.
Volt ott egy proféta nő is, Anna, fájva eljárja Áser törzséből. Nagyon előre haladott korú volt, csak 7 évig élt férjével a hajadon kora után, és már 84 éve özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, mert bődüléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal. Abban az órában ő is odaállt, hálát adott az Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását. Én vagyok ez a nő, Anna vagyok, és én láttam az Isten fiát.
Mi már idősek vagyunk, már sok mindent láttunk, láttam, és el tudom mondani, mi történt.
Mi már öregek vagyunk, és sokat tapasztaltunk. Látomásom volt, és el tudom mondani, mi fog történni.
Ma este azért jöttünk, hogy megosszuk veletek Jézus életének utolsó napját.
Mi nem voltunk ott a tömegben azon a napon, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, de mi láttuk, hogy a csodálkozás úgy terjedt, ahogy Jézus híre terjedt a templomban.
Mi nem mentünk a felső szobába, ahol az utolsó vacsora történt, vagy a Getsemáné kertbe, vagy a főpap udvarába, vagy a Golgotára. De mi láttuk az embereket, amik elhaladnak a templom mellett, és mi hallottuk a híreket, és imádkoztunk.
Tisztán emlékszem az anyákra. Anyákra, akiknek a fiai bajban voltak. Anyák, akik kiabáltak torkuk szakadtából, rohantak a templomba fiaikért aggódva. Ahogy Ráhel siratta gyermekeit, sírtak, hogy majd szívük szakadt meg, amint a templomnál haladtak el.
Volt ott egy fiatal anya, több gyermektől az oldalán. Ő volt az, aki már sokat látott az előtt. Ő volt a mi megváltunk anyja. Fiát kereste, aki a farizeusokkal vitatkozott, és nagy sokaság vette körül. A jeleket követelték, és csodálkoztak, melyek bámulatba ejtették őket, és az anyja őt kereste.
Bajban van, nagy bajban van, a szívem tudja.
Ó, mit fognak az én fiammal csinálni? El kell, hogy mondjam neki, amit tudok. Meg kell, hogy találjam, és kérdeztetnek elő, hogy meneküljön. Ó, drága Istenem, ne esd meg az én fiam. Segíts az én fiamon. Azok az emberek, akik körülötte tolonganak, a kerem szélére sorolták őt. Figyelmeztetnem kell, hogy tudom, hogy ő bajban van. Haza kell hozni meg. Haza, ahol biztonsága lesz. Azok az emberek, azok a fajták, akik tenni is fognak valami borsz összeg az ő életével. Még el is akadják őt. Az emberek kérdések. Rossz emberek is. Látta valaki a fiamat? Látta valaki a fiamat?
Ekkor megérkeztek, anyja és testvérei kint megállva beküldtek hozzá, és hívatták őt. Körülötte pedig sokaság ült, és szóltak neki. Íme anyád, a fivéreid és nővéreid odakint keresnek téged. De ő így válaszolt neki. Ki az én anyám, és ki az én testvérem? És végignézve a körülötte körbe ülőkön így szólt. Íme az én anyám és az én testvéreim. Aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem, és az az én anyám. És az anya elveszítette a fia iránti jogát, és ő lett a világ világossága.
Ez volt két nappal a Páska ünnepe előtt, az egész templom készülődött rá, de a látogatottság nem volt jó. Az emberek kint voltak, és Jézus keresték. A főpapok és írástudók féltek ettől a prófétától, és féltékenyek voltak arra a szeretetre, amit a sokaság tanúsított iránta. Keresték, hogyan tudnák őt elfogni, és titokban megölni. De féltek a tömegtől. Valahol egyedül akarták őt elfogni. Távol azoktól az emberektől, akik tisztelték őt. Távol azoktól, akik meg akarták védeni őt. Ha legalább csak el tudnák hallgattatni Jézust, az emberek gyorsan elfelejtenék, és az emberek a főpapokat és az írástudókat szeretnék ismét. Jézus a tanítványaival Betániában tartózkodott a barátai házában. Egy nő az utcáról bement hozzájuk, feljutott egy üveg igen drága olajat, és megkente Jézus, az iránta való szeretet fejezte ki, mert megmutatta neki az élet világosságát. Júdás, akinél a tanítványok közös pénze volt, ezen igen bosszant. Miért kellett ezt a drága olajat elpazarolni? Eladhattuk volna jó pénzért, és a pénzt pedig a szegényeknek adhattuk volna. De után elpazaroltak azt, amit Isten adott nekik. De Jézus a nő mellé állt, Júdással szemben. Ezt látva mérgesen rohant el Júdás. A büszkesége sérte volt. Úgy érezte, hogy elárulták. És az anyja Jeruzsálemben kereste őt, ahová elfogott.
azt válaszolta, tárgyalmi szemekkel, mint egy szerelmes tínédzser. Ő lesz a király anyám. Ő lesz a király, aki vezet majd minket Rómával szemben. Szabadot leszünk anyám. Ez minden, amit mondok, mikor elvedett engem. És a szívem majd megfasad azóta érte. Egy cseppet sem szűnt a fájdalom. Ma reggel e fájdalom elé félelem társul. Bajban van, egy anya ezt tudja. Az ő lángolása fogja bajosodni. Ha ez a Jézus nem lesz király, ahogy az én fiam azt akarja, Júdás úgy fogja érezni, hogy elárulták. Júdás valami hirtelen dolgot fog csinálni, fájdalomból, dühből, csalódás érzelmből. Ó, kell, hogy figyelmeztessen őt, figyelmeztetnem kell őt, hogy hagyja abba a próbálkozást, hogy azzá tegye ezt az embert, aki valójában nem is. Baj lesz még ebből. Ó, hol van az én fiam? Látta valaki az én fiam?
Ekkor Júdás Iskáriótes egy a 12 közül elment a főpapokhoz, hogy elárulja őt nekik. Amikor ezek ezt meghallották, megörültek és megígérték, hogy pénzt adnak neki. Ő pedig kereste a módját, hogyan árulhatná el Jézus egy megfelelő pillanatban. Így veszítette el egy anya a fiát, és a világosság árulójává lett.
Ezután Jézus és a tanítványok Jeruzsálembe jöttek. Egy szamáron utazott Jézus, az emberek pálmaágakkal integettek, és hozsánnát kiáltoztak, mintha valami király lett volna. A városba tartó úton Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy azért megy Jeruzsálembe, hogy ott a főpapok és az irástudók elfogják és halálra adják. Majd Zebedeus fiának az anyja jött és levélelt elé. Kérte, hogy ígérje meg valamit. Jézus megkérdezte tőle, hogy mit akar. Ő azt mondta, hogy ígérje meg, hogy két fia mellette fognak ülni az ő királyságában. Jobban hallgatott Júdásra, mint Jézusra. Ő nem hallotta, mikor Jézus azt mondta, hogy azért jön a városba, hogy meghal.
Fiam csak nézett engem azzal a tekintettel, Jézus megkérdezte tőle, mit akarsz? Ő így felelt. Mondd, hogy az én két fiam közül az egyik jobb kezed, a másik bal kezed felől üljön a te országodban. Jézus így válaszolt. Nem tudjátok, mit kérted. Ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én fogok kiinni? Ő így felelte. Ki tudjuk? Erre azt mondta neki. Az én poharam kiisszátok ugyan, de hogy kiüljön jobb és bal kezed belől, azt nem az én dolgom megadni. Azok fogják megkapni, akiknek az én atyám elkészítette. Amikor ezt meghallotta a többi tíz, megharagudott a két testvérre. De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta. Tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mint ahogy az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért. Ez az anya elveszítette a fiait. A fiai megkapták az árát a tanítványságuknak.
Elérkezett a kovásztalan kenyerek napja, amikor fel kellett áldozni a húsvéti bárány. Jézus ekkor elküldte Pétert és János ezt mondva. Menjetek el, és készítsétek el nekünk a húsvéti vacsorát, hogy megehessen. Ők pedig ezt kérdezték tőle. Mi a kívánságod, hol készítsük el? Ő így válaszolt. Amikor beértek a városba, szembe jön veletek egy ember, aki egy korsó vizet visz. Kövessétek őt abba a házba, amelybe bemegy, és mondjátok meg a házgazdájának, a mester azt üzeni neked, hol van az a szállás, ahol tanítványaimmal együtt megjelenem a húsvéti vacsorát. Ő mutat nektek majd egy nagy berendezett emeleti termet, ott készítsétek el. Akkor elmentek, és mindent úgy találtam, amit előre megmondta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát. Amikor eljött az óra, az asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, és ezt mondta nekik. Vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a húsvéti vacsorát. Mert mondom nektek, hogy többé nem eszem ebből a húsvéti vacsorából, amíg csak be nem teljesedik ez az Isten országában. Azután vette a poharat, hálát adott, és ezt mondta. Vegyétek, és osszátok el magatok között. Mert mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fogva a szőlőtő terméséből, amíg el nem jön az Isten országában. És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és e szavakkal adta neki. Ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsorázta, és ezt mondta. E pohár az új szövetség az én vérem által, amely ti élettetek, ontatik ki. Vacsora után zsoltárokat énekelve kimentek a Getsemáné kertbe, hogy imádkozzanak. Júdás látta a lehetőséget, hogy elárulja őt, így a főpapokhoz szaladt, és megmondta neki, hogy hol találják őt. Egy fiatal fiú, János Márk, abból a házból, ahol vacsoráltak, kiszökött az ágyból, hogy kövesse Jézus a Getsemáné kertbe. A bokrok mögül nézte, hogy Jézus kérte a tanítványait, hogy imádkozzanak vele. Látta, ahogyan a három tanítvány elaludt. Háromszor hallotta Jézus imádkozni, és látta, hogy amikor befejezte az imádságot, az a három aludt. Ezt a fiatal fiú nézte, amint a tömeg fegyverekkel jött, hogy elfogják Jézust.
Jézus, aki a zsidók királyának mondanak.
Ez a legszörnyűbb büntetés annak, aki a legborzasztóbb dolgot tette. De ő ártatlan, tudom, hogy ártatlan. Ő nem tudna ilyen szörnyű dolgokat tenni. Meg kell, hogy találjam őt. Beszélnem kell vele. Valahogy meg kell mentenem őt. Ő nem tolvaj. Nem ő volt, nem az én fiam. Nem Barabás. Biztosan a többiek voltak azok, akik most jöttek a városba pálma állattal a kezükben integetve. Ők csinálták a bajt. Ők akarták elfoglalni a várost. Nem az én fiam. Ő nem akar bajt. Ő jó fiú. Ó, ők nem vehetik el a fiamat tőlem. Isten ezt nem engedni soha. Isten nem engedni, hogy bántsák az én fiamat. Hol tartják fogva a fiamat? Tudjátok? Kérlek, ne bántsátok a fiamat. Ő jó fiú. Ó, csak beszélni akarok vele még egyszer. Csak még egyetlen egyszer. Láttok valami a fiamat?
A főpapok azonban felhújtották a sokaságot, hogy inkább Barabást elbocsátását követeljék. Pilátus ismét megszólalt, és ezt mondta neki. Mit tegyek akkor azzal, akit a zsidók királyának mondodok? Azok ismét felkiáltottak. Feszítsd meg! Pilátus megkérdezte tőlük. De mi rosszat te? Azok pedig még hangosabban kiáltottak. Feszítsd meg! Pilátus eleget akart tenni a sokaság kívánságának, és szabadon bocsátotta nekik Barabbást. Jézus pedig, miután megostoroztatta, kiszolgáltatta, hogy megfeszítsék. Így veszítette el egy anya a fiát, a világ elveszítette a világosságot.
Jézus nem akarta, hogy megöljék. Júdás nem akarta, hogy megöljék Jézus. Ő csak azt akarta, hogy királlyá tegyék őt. Júdás nem akart ilyen messze menni. Megalázták őt. Nagyon mérges volt. Vissza akart térni Jézushoz, de soha nem tervezte, hogy ez legyen a vége. Júdás rájött, hogy becsapták őt a főpapok. Júdás nézte a 30 ezüst pénzt, de ha visszaadja azt, akkor még megmentheti Jézust.
Látta valaki a fiamat? Az én Júdásomat. Úgy futott ma keresztül az utcán, mint egy vad ember. Nem értem utól. Sírt és kiabált. Milyen fájdalma volt neki. Mit tudta így bántani az én fiamat? Meg kell, hogy találjuk őt. Követtem őt a zsinagógáig, de újra szem előtt éveztettem. Lehet, hogy őt láttam volna újra kiszaladni, de nem vagyok vele biztos. Az én fiam, az én kisfiam, valami nagyon látja. Szüksége van az anyjára. Kérlek, segíts meg talán őt. A fiam. Látta valaki a fiam?
Amikor pedig Júdás, aki őt elárulta, látta, hogy elítélték, megvárta tettét. Visszavitte a 30 ezüstöt a főpapónak és a véreknek, és ezt mondta. Vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el. De azok ezt mondták, mi közünk hozzá, a te dolgod. Erre ő a templomba hajítva az ezüstöket eltávozott, ment és felakasztotta magát. Így veszítette el egy anya a fiát. A bűnbánó áruló nem tudta, hogy a világ világossága megbocsát.
Kényszerítették Jézus, hogy vigye a keresztjét arra a helyre, amit Golgotának hívtak. Ott feszítették őt keresztre két tolvaj között. A feje felé függesztettek egy feliratot, hogy ő a názáreti Jézus, a zsidók királya. A katonák sorsokra tettek, hogy kié legyen a köntöse. Jézus anyja a keresztnél.
Thank you.
Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, megtartó Krisztusunknak a megismerésében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.